A Szent Cecília énekkar és zenekar megszoktatott bennünket, hogy ingyenségeket kapunk tőle, zenei ritkaságokat, helyi, autokton, kolozsvárja vagy erdélyi zenei ritkaságokat, de mindenféleképp olyan műveket, amelyeket lehet, hogy soha sehol máshol nem hallgathatunk meg, és a 16. Kolozsvári Magyar Napok, illetve a Klausen Musik sorozat keretében idén is megkaptuk az oltást, úgymond, tehát azokat a műveket, amelyek ezúttal természetesen a Magyar Napok, Kolozsvári Magyar Napok keretéhez illenek, tehát kolozsvári zenék teljesen vagy részben, de mindenféleképp olyan partitúrák, amelyek itt éltek tovább, függetlenül attól, hogy a zeneszerző kolozsvári volt vagy nem. Hát Potyó Istvánt, az együttes vezetőjét kérdezem, mint minden évben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben tovább kutakodtál nagyon intenzíven, és nem eredménytelenül.
Ilyen megtisztelő helyzetben van részem a gondviselés által, hogy a Szent Mihály templom kottatára úgymond a kezem alatt van.
Ez a kottatár mennyiségileg mit jelent?
Feltevődött ez a kérdés, amikor összeállítottuk a leírás részét a mai koncertnek, és tételeiben nagyon nehéz ezt összesíteni, de inkább szemléletképpen úgy mondanám, hogy 4 darab nagy szekrénynyi. Tehát az azt jelenti, hogy legalább 2 méter magas, és akkor így mappákba elhelyezve a kottát, hogy 4 darab ilyen, és így is van az ABCD, nagy kötegek így vannak az ABCD szektorra leosztva, illetve most a tavaly előttől indítottam egy új E részt, mert hogy már egyszerűen nem fértek az előző beosztás szerint. A kottatár jelenleg a templom restaurálása alkalmával átkötözött a zeneterembe, az egyesületünk és a kórusunk székhelyére, és ott van egy külön rész, ami csak kottatárként szolgál, és jobb helyen van, könnyebben megközelíthető, és nekünk is kéznél van, tehát könnyebb, és ott egy ilyen körülbelül 5 négyzetméteres helyet foglal teljesen, tehát csak annyira lépek be, hogy a polcra felmászok, és kivegyem az adott kottát, ami kell.
Erre külön ihlet kell, tehát amikor elindulsz felmászni, akkor azt mondod, hogy na, most körülbelül mit szeretnék kibányászni innen, vagy teljesen találomra megy?
Ezt már több évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt azért történt ennek egy rendszerezése és valamest felmérése, tehát van egy adattár, ahonnan tudom a címeket. Biztos, hogy egy levéltáros, egy komoly könyvtáros azt mondaná, hogy ez vicc, amit én nyilván tartok, de azért én jól ismerem, meg tudom, hogy mi hol van nagyjából. Az utolsó évben próbáltam pontosan azt a részt, ami egy kicsit régebbi és archívumszerű külön csoportosítani, olyan szempontból is, hogy milyen szerzők kötődnek, tehát kicsit a kolozsvári, meg magyar zeneszerzőknek a művei iránt próbáltam külön, mert nyilván egy Haydn-nak kopírozott változata nem olyan nagy érték, mint egy olyan szerző, akit életünkben nem hallottunk, mint Szent Gáli Gyula például most. Tehát gondolom, hogy nem soknak mond valamit.
1863-1919, hogy helyezzük el.
Igen, igen. Tehát a 19. század második felében munkálkodó zeneszerző.
20. század első két évtizedében.
Így van, így van. Tehát, hogy amikor, hogy idézem László Ferencet, egy nagyon jó zenei köznyelv volt, tehát azt jelenti, hogy aki zenét tanult, az nagyon jól tudott írni, vagy sokan tudtak jól írni.
Tehát az összes korábbi évszázad tapasztalata és tudása már a rendelkezésükre állt.
Úgy gondolom, tehát volt egy ilyen nagyon-nagyon szép szintézis ebben a korban, amikor igazából léleknek és fülnek tetsző. Látjuk ezt, azt hiszem, hogy talán a legjobban Puccini ezt tudnám hasonlítani, hogy talán ez a világ, aki aztán tényleg jól ki tudta, nyilván Verdi és a többiek, de hogy ezeket jól ki tudta aknázni.
Azért itt a kolozsvári zenékben, annak ellenére, hogy nagyon minőséginek tűnnek, ami mégis feltűnő, van egy ilyen korszakbeli elcsúszás. Tehát itt később ért minden korszak ide. A klasszicizmus, a romantika és a modernitás is. Tehát itt körülbelül úgy komponáltak, teszem azt 1900-ban, mint máshol 1850-ben például. De hát ez nyilván mindennel így történt a civilizatorikus hatások terén nálunk.
Itt ülünk a piarista templomnak a zárda részén, úgymond. Pontosan az a terem van itt, amit a minden zárdában úgy építenek, hogy rálátása legyen a szentélyre, hogy azok a szerzetesek, akik már nem tudnak lejönni vagy részt venni, azok részt vehessenek a misén. De ez egy barok templom, ami 1725-24 körül épült, amikor már a barok már...
Kifutóban volt.
Igen, igen. Tehát, hogy ez pontosan erre utal. Viszont az egyházzenében is van egy bizonyos tartás olyan szempontból, hogy nem minden modernitás iránt rögtönnyit, ami szerintem teljesen rendben van.
Ez a minőséget önmagában nem befolyásolja, egyszerűen csak egy korszak eltolódás.
Így van. Tehát, hogy az egyházzenében így is van egy korszak eltolódás, illetve az erdély létünk és a történelmi viszontagságai hozták ezt az eltérést és ezt az eltolódást. Nem akarom visszamaradásnak mondani, hanem eltolódást, ami teljesen természetszerű, nem is lehet átszökni. Vannak folyamatok, amit egyszerűen nincs amiért, és nincs ahogy átívelni, vagy átlépni, és egyből máshol lenni.
Azért Ruzicska György, most már megszokhattuk, tulajdonképpen évtizedek óta, hogy a miénk, bár nem a miénk, mert ide vendégként jött, tehát Ruzicska György már egy klasszikus kolozsvári zeneszerző, de jó, most eltekintek a kolozsvári graduálétól, amely egy gregorián alapú mű. Itt már szót ejtettünk Eltér Antalról, de Szent Gályi Gyula, Szőlősi Attila, akinek még a halál évét sem tudjuk, 1866-ban született, azt jelenti, hogy például őt még lehet kutatni. Vagy ez az egy műve van?
Két műve van, már énekeltük valamikor pár évvel ezelőtt a Szent Gellért misét, az is a Kottatárban található. Ez az érdekes, hogy Járabányán született, tehát hogy itt van Kolozsvártól pár kilométerre, nem tudom, hogy más nevezetesség ott született.
Hát büszke vagyok erre, mert édesanyám Járai, úgyhogy.
Ó, hát nagy csodás, tehát hogy van kapcsolódás, de hogy itt volt, és nem zenész volt a főállása. Viszont becsületben tartott egyházi komponistaként, ahogy a felvezetőben is hallottuk, és a Szent Gellért misé is, illetve a számos más egyházzenei műve van. Tehát a korabeli sajtó azért ír, hogy ecce sacerdos, tehát hogy ima a főpap, amik a püspöki mise van, vagy más motettákat is énekeltek tőle, illetve nem véletlen, hogy a temesvári korusmozgalom őt választotta tiszteletbeli elnöknek, vagy legalábbis meghívta, tehát hogy kórus szintén nagyon, kórus muzsika szintén nagyon aktív volt, és pont egy olyan helyzet, mint ahogy például egy századdal azelőtt a szebeni gubernátor helyszínen, ugye Hubacsek Anton, vagy Antal Hubacsek, ugyancsak ilyen erdélyi szerző és miséket írt, és kutattunk, ő is igazából tisztviselő volt, viszont operákat írt, és miséket írt, és a varázsfogolát mutatta be először Nagyszebenben a megírása után, és ő munkálkodott, és utána persze operákat is írt. Tehát vannak egyszerűen ilyen kimagasló személyiségek, akik abban az időben talán nem értek meg teljesen a zenéből, de hogy az volt a fő mozgató rugójuk, és úgymond a szellemiségüknek a gyümölcse.
És akkor elérkeztünk a 20. századig olyan zeneszerzőkig, akik közül kettő ma is él és alkot, másik kettő pedig már nem él, de a 20. század alkotója, tehát Bródy Tamás, aki 1913 és 1990 között él, számomra teljesen ismeretlen volt, de ez nem jelent semmit. Bács Lajos volt, tudjuk, hogy az egyik legnagyobb karmester volt, és azt hiszem, hogy korszakalkotó karmestere volt Romániának, mert többnyire Bukarestben a rádiózenekarnál tevékenykedett, de kiváló zeneszerző is volt, és akkor két kortársunk, ugye Selmeci György, akit mindenki ismer, és egy fiatalabb kortársunk, Horváth Márton Levente. Tehát azt jelenti, hogy van folytonosság ebben a sorban.
Eltökélt szándékom volt az, hogy amikor a templomnak a megáldása lesz, hogy akkor annak nem csak építészeti emléke legyen, hanem annak egy zenei emléke is legyen. Úgyhogy ez rég benne volt, és nagyon tudatosan kértem Leventét, Marcit, Horváth Márton Leventét, hogy erre az alkalomra komponálja meg ezt a misét, és nagyon hálás vagyok. Érdekes az, hogy az Kirés és Glória az még otthon született meg, és a maga a Sanctus és Agnus az itt Kolozsváron, mert ugyanabban az évben júliusában itt volt orgona koncertezni, és mondtam, hogy most már azért júliusban azért most már kell lakotta, és meg kell legyen, és csodás, nagyon szeretjük, tehát hogy zeneileg, ötletileg nagyon, főleg a Sanctus és Agnus, ami itt született Kolozsváron, nem akarok rangsorolni a tételek között, de viszont ez a kettő nagyon szívünkhöz nőtt.
És Selmeci György, aki mondjam azt, hogy élő klasszikusunk. Minden második évben ő vezeti az Egyházzenei Fórum koncertjeit, azon kívül a Kolozsvári Magyar Opera alapemberet, és kolozsvári.
Így van, tehát hogy a kolozsváriakból azért itt most nagyon-nagyon voltak. Persze, hogy Ruzicska Bécsbe született, de hogyha valaki a nemzeti dalt bécsiként magyarul megzenésíti, az azért tekinthető eléggé kolozsvárinak, vagy főleg magyarnak és kolozsvárinak. Akkor ott van Bródy, ugye, akinek az édesapja a magyar és román operának volt karmestere, utána pedig nyilván Selmeci György teljesen összegzi ezt az egészet. Próbáltam minden korszakot megeleveníteni, ami nekem hiányzott most, és nem sikerült, vagy
majd jövőben, ugye, meg lesz.
Ez a 17. század, a 18. század eleje, amikor ez a trombitás, amit felolvasnak, ugye, hogy trombitás és pompával és kürtökkel és dobbal kísérték processziókat itt téren a jezsuiták.
A barokk pompa.
Igen, a ellenszélben is a Kolozsvárba megengedték és tanítottak őket, tanították az ifjakat. Ezt próbálom még megtalálni, hogy hol lesz ebből valahol forrás, hogy mit is muzsikáltak ők az ünnepségeken, de ez a jövő zenéje mutatni.
És azt hiszem, hogy több életre lenne szükséged, hogy mindent kiaknál. egyház?
Én úgy gondolom, hogy van ebben egy felelősség is, tehát nem csak az van, hogy ezt kell, hanem úgy gondolom, hogy hozza magával ez a fennvalótól megáldott helyzet, hogy itt lehetek, és ilyen örökségetnek lehetek egy bizonyos ideig az őrzője.
Hát sok sikert, várjuk a következő meglepetéseket Potyó Istvántól, a Szent Cecília kórustól és zenekartól. Köszönjük!
Köszönöm szépen!